8 óra 12 perc van. Önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítóját hallják a budapesti stúdióból, és köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak adásunkba, és tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Monostori László atyát, a leheltéri Szent Margit templom esperes plébániai kormányzóját. Szerbusz, Laci atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Köszöntöm a hallgatókat és téged is, hogy elég régen voltál már itt nálunk vendég, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy mikor. Örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat. November 11-én emlékeztünk meg Túri Szent Márton püspökről. Mi az, ami eszedbe jut vele kapcsolatban? Van ez a legismertebb róla szóló történet, ez a köpönyeggel, a koldussal, amit ő átadott aztán neki, és hát ő Jézus látta a koldusban, de ő tulajdonképpen egy katonatiszt volt, aztán lemondott erről, és ezzel kapcsolatban is olvastam egy történetet. Igazából ő letette a fegyvert, és az Isten embere lett, hogy aztán előtte hogy volt, mint volt, az arról nem szól a fáma, de attól kezdve ő nagyon sok mindent tett, és amit el lehet mondani róla, hogy úgy Magyarországon vagy Franciaországban is nagyon-nagyon népszerű szent, és lehet mondani, hogy Európában is.
Egy elég ismert szentről van szó, és nekünk magyaroknak ő különösen is fontos, hiszen a mai Szombathelyen, Szaváriában született a 4. század legelején, és én úgy gondolom, hogy úgy tudjuk megragadni az ő tényleges nagyságát és tiszteletének széleskörűségét, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a nyugati világban, a nyugati egyházban ő az első olyan szent, aki nem volt vértanú. És ez egy óriási dolog, hogyha belegondolunk, mert hogy az első 2-3 évszázadban akkor tulajdonképpen csak azokat a személyeket tiszteltek szentként, akik életüket adták Krisztusért. És Túri Szent Márton volt az első, akinél a tisztelet oly nagy volt, a hívek és a hivatalos egyház is annyira biztos volt abban, hogy ő egy olyan életet élt, hogy ő ott van a mennyországban, hogy őt is elkezdték szentként tisztelni, annak ellenére, hogy ő ágyban párnák közt halt meg, ő nem lett vértanú, nem adta életét Krisztusért, viszont az egész élete példaértékű volt, és követésre méltó. És ilyen értelemben, tehát ő az első szent, aki nem vértanú. Ez egy nagyon fontos pont.
És az, hogy 371-ben Túr püspökévé választották, és azt olvasom, hogy püspökként is szerzetesi egyszerűségében élt. Azért csak úgy püspökként nem választanak valakit, még 371-ben sem.
Ő nem is akart soha püspök lenni, sőt inkább
elrejtőzködött.
És akkor van ez a történet, amiért libát szoktunk enni ilyenkor, hogy a libák gágogása árulta előtt, hogy ő hol rejtezkedik, és akkor majdhogy nem erőszakkal püspökké tették. Egy evangéliumi mondat jut eszembe még Szent Mártonról, ami tulajdonképpen az egész életét jellemezte. Talán mottója is lehetett volna, ez pedig úgy szól, hogy amit legkisebbek közül egyel tettetek, azt velem tettétek, ahogyan az Úr Jézus mondja az evangéliumban. És Szent Márton élete erről szólt. Tehát ő igyekezett ott segíteni, ahol tudott, igyekezett mindenkiben meglátni Krisztust, és akkor hadd emlegessem tényleg a legismertebb legendáját, amikor a köpenyét megosztotta a koldussal, akkor ő azt valójában Krisztussal osztotta meg.
Igen.
És ami még nekünk kényelmes, jólétben élő 21. századi embereknek izgalmas, hogy ő nem a feleslegéből adott, hanem abból adott, amire ő magának is szüksége lett volna, a köpenyéből. Tehát nem, bocsánat, nem az volt, hogy volt két köpenye, és az egyiket odaadta neki. Az is nagyon figyelemreméltó lett volna. Az is egy óriási tett, sőt, a koldus is jobban járt volna, mert egy egész köpenyet kapott volna, nem csak egy felet. De szerintem itt, ami számunkra fontos az, az még mélyebb ennél, mert Szent Márton nem a feleslegéből adott, hanem le tudott mondani valamiről, ami az övé, és így tudott nagylelkű, bőkezű lenni egy nincstelennel szemben.
Annyira nem jellemző ez manapság.
Sajnos kevésbé, szerintem az adakozás kultúrájában itt Közép-Kelet-Európában kicsit rosszul állunk. Tehát megmondom őszintén, hogy például Észak-Amerikában, vagy akár a fejlett Európában, nyugaton és északon, mintha nagyobb lenne az adakozás kultúrája. Tehát ott az emberek hozzá vannak szokva ahhoz, hogy valamilyen jótékony célra felajánlják a bevételeik egy részét. Mi is megtesszük, de én úgy érzem, hogy azért akár mi, akár a nyugati, vagy még nyugatabbi emberek is gyakran csak a feleslegükből adnak, és ez lenne egy igazi szemléletváltás, hogyha megtanulnánk azt, hogy ne csak a maradékot, a feleslegeset adjuk, ez bocsánat a hasonlatért, ez olyan, mint hogy van egy tál étel, és már nem tudom megenni a végét,
hát
és akkor
pontosan
a végét odaadom a kutyának, tehát hogy embertársaink ennél többet érdemelnek. Úgyhogy én most olvastam sok ilyen könyvet erről, de tényleg, hogy hát annyi mindenre költünk, felesleges előfizetések, szolgáltatások, újságok, ilyen telefon, olyan internet, ilyen bérlet, olyan étkezés, ilyen rendelés, és akkor csodálkozunk esetleg, hogyha a hónap végére már nem marad olyan pénzünk, amivel valami jót is tehetnénk. Úgyhogy szakemberek azt javasolják, hogy ne a hónap végén adakozzunk, hanem a hónap elején, és határozzuk el, hogy a bevételünknek a 10-20-30 hány százalékát ajánljuk fel jótékony célra, és ezt tegyük is meg, mert ha ezt hónap végére adjuk, akkor elköltjük másra.
Most ebben az időszakban majd különösen is fontos ez az adakozás, hiszen elindult a közmédiában is a jónak lenni jó akció. Hát gondolom, hogy mindenki tudja, hogy miről van itt szó. Akik másképp nem tudnak, azok felhívják azt a bizonyos telefonszámot, és ilyen módon is nagyon tudnak segíteni. De tényleg az nagyon fontos, hogy, és jó volt ez a hasonlat, hogy tényleg próbáljuk meg lemondani olyan dologra, ami annyira fontos nekünk, hogy olyan nehezen adjuk oda, jaj, ez ezért, az azért, és akkor nem tudunk tőle megválni. Most én tárgyakra gondolok, egy ezüstára, vagy bármilyen
értékes. Lehet, hogy soha nem használjuk, ha hát, nem ott porosodik évek, sőt évtizedek óta, és hogyha meg tudnánk attól szabadulni, bocsánat, hogy így mondom, egyrészt valakinek örömet szerzünk vele, másrészt lesz egy kis helyünk a szekrényben, lehet, hogy magunkkal se teszünk rosszat.
Pontosan ez a szabad, meg tudnánk szabadulni, ez a legjobb szó erre.
Mert hogy a tárgyak azok gyakran kötnek minket, tehát hány és hány olyan idősebb emberrel találkoztam, akinek tényleg megélhetési problémái voltak, mert kicsi volt a nyugdíjuk. És hát nagyon be kellett osszák a pénzt, meg segélyre rászorultak, de közben mondjuk egy 100 millió forint értékű lakásban laktak, amiből nem akartak elköltözni, nem akarták kisebbre cserélni, mert hogy hova teszik azt a sok
cuccot,
kincset, vagy lomot, attól függ, hogy honnan nézzük, amit életük során felhalmoztak, és félreértés ne essék. Nagyon fontos az, hogy legyenek emlékeink. Én nem azt mondom, hogy dobjunk ki mindent, Isten ments. Hát őrizzük meg, amink van, meg használjuk fel jól, de ne legyünk rabjai ennek. Mert az élet a sokkal több annál, mint hogy tárgyakat halmozzunk
hát,
fel.
Hát, hogy ahol a kincsed, ott a szíved.
Igen, és ezt nem is mi mondjuk, hanem maga a Szentírás.
Igen.
És hát igen, nem mindegy, hogy min forognak a gondolataink, mi az, ami cselekedeteink, érzéseink középpontjában van, hogy vajon ezek evilági dolgok, vagy pedig túl tudunk ezen lépni, és gondolunk az Istenre, vagy nem is vagy, hanem inkább és, olyan dolgokra, mint a szeretet, a hűség, a nagylelkűség, a bőkezűség, a segítőkészség, mert ezek nem tárgyak, de mégsem mondanám azt, hogy ezek kevésbé fontosak, mint a kézzelfogható dolgok.
Hát a Szent Gyónásban is biztos hallasz ilyeneket, hogy ragaszkodok nagyon azokhoz a tárgyakhoz, és kötődök olyan erősen, hogy nem lehet szétvágni azt a kötődést. Nekem is van egy ilyen rossz szokásom, hogy ez is, és aztán valahogy mégis csak meg kell válni tőle, de nem azért, mert lomtalanít az ember, hanem azért, hogy tényleg ez nekem fontos, de azért annyira ne legyen fontos. Mert van ennél sokkal fontosabb, lehet, hogy a holnapi napot már nem érjük meg, mondom többes számba, vagy egyes számba, és akkor kész, akkor már teljesen mindegy, hogy mim volt, meg mim nem volt, és mit csináltam
vele. Hát átvenni semmit nem tudunk ezek közül, a tárgyak közül, az örökké valóságban.
Persze, de semmit nem tudunk átvinni, se fizikailag, de lelkileg viszont igen. Hát ezzel folytatnánk a beszélgetést, hogy egyszer véget ér a mi földi életünk, amire nagyon sokszor nem merünk gondolni, vagy úgy
elhesegetjük magunktól,
és valamikor tényleg foglalkozni kell ezzel, pedig hát ugye hívő emberek vagyunk, szentmiséken veszünk részt, nagyon sokszor szó van erről, nem is ilyen formában, mint ahogy most én mondom, de hát benne van minden elmélkedésben az, hogy örök élet. Egyszer vége lesz a földi élet, utána jön az örök élet, hogyha eljutunk oda. Ezt viszont valahogy le kell zárni, hogy ez is lezárul egyszer. És hiába ragaszkodunk, mindent megteszünk azért, hogy minél tovább maradjunk itt, vagy maradhassunk itt, hát tényleg véget ér egyszer. Hogy lehet ezt befogadni, elfogadni?
Addig könnyű az örök életről elmélkedni, amíg ez nem személyes vagy húsba vágó, tehát így elméletileg gondolni rá, hogy igen, az ember halála után majd átmegy egy másik világba, ez könnyű. Amikor arról van szó, hogy nem az ember, hanem én, ott ez kicsit nehézé kezd válni, mert ahogy nagyon bölcsen megjegyezted, Luizi, hogy tényleg ez a tapasztalat, hogy ezt gyakran elhesegetjük magunktól. Nem gondolunk rá, tabu téma, főleg, hogy nem beszélünk róla. És ez nagyon-nagyon nehézé teszi azt, hogy ezzel szembenézzünk, pedig kell. Érdemes, és ha komolyan veszük a hitünket, ha tényleg elhisszük, hogy Jézus feltámadta a halálból, akkor joggal remélhetjük, hogy minket is fel fog támasztani, és igaziból az, hogy hogyan tekintünk életünk végére, az kicsit a hitünk próbatétele is. Mert hogyha a hitünk stabil lábakon áll, ha tényleg hiszünk Jézusban, az ő szeretetében, akkor a földi élet vége, a halál, az már nem egy rettegett, egy ismeretlen,